From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferenciaközpontból. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatja.
This broadcast is furnished as a public service.
A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor.
Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az egyház első elnökségének második tanácsosa vezeti. Kedves testvérek, üdvözlünk bennetek ma délelőtt az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának negyedik ülésén. Köszöntünk mindenkit, aki itt van a konferencia központban, vagy akik világszerte szövegközpontokban, illetve a rádió, a televízió, az internet, vagy műholdas közvetítés segítségével követik az eseményeket. Tisztelettel köszöntjük a konferencián megjelent általános felhatalmazottakat és általános segédszervezeti elnökségeket. Ezen az ülésen a Tabernákulum kórus biztosítja a zenét, Mac Wilberg vezényletével, az orgonál Clay Christiansen és Richard Elliot játszik. A kórus az imént az Igazság Szent Fénye című himnusza nyitotta meg ezt az ülést, most pedig a Jehova Menj és Föld Ura című himnusz fogja elénekelni. Ezt követően a nyitóimád Gerald Cusey Elder mondja majd a 70-ektől.
Our dear Father in heaven, Szerető mennyei atyánk, örömmel van most szívünk eltelve ezen a ma reggeli konferencián, és nagyon hálásak vagyunk, hogy szentekként ilyen rengetegen összegyűlhettünk itt a konferencia központban és világszerte. Mélységes hálánkat fejezzük ki neked mindazért a tudásért, amivel rendelkezünk a szabadulás isteni tervéről. És hálásak vagyunk a szabadítóért, a világ megváltójáért. Hálásak vagyunk, hogy az igazság újra elérhető a Földön a visszaállítás által. Hálánkat fejezzük ki, hogy lehet egy élő prófétánk itt a Földön, akit szeretünk és támogatunk, és kérünk téged, hogy áld meg őt és az ő családját, és mindazokat, akik ővele dolgoznak ebben a mennyei munkában. Most a konferencia ülés kezdetekor imádkozunk mindazokért, akik szólni fognak hozzánk, hogy mindannyian eltelhessünk a te lelkeddel. És imádkozunk magunkért is, akik ezeket a szavakat be fogják fogadni, hogy teljes szívvel tudjunk figyelni ezekre a szavakra, és hogy gyakorlatba át tudjuk ültetni azokat a tanításokat, melyeket ma kapunk, hogy alázatosak lehessünk. És kérünk, áld meg azokat, akiknek most vigaszra van szükségük, és azokat, akik az igazságot keresik, és áld meg őket, hogy válaszra leljenek imáikra. Imádkozunk, atyánk, hogy fiat tanúi lehessünk mindenhol, ahol csak járunk. Ezekért az áldásokért imádkozunk alázattal. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Az első beszélünk ezen az ülésen Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa lesz. Őt a kórus követi a Drága a pásztor szívének kezdetű himnusz eléneklésével. Az ének után Boyd K. Packer elnök, a 12 apostol kórumának elnöke szól hozzánk, utána pedig J. E. Jensen Eddert hallhatjuk a 70-ek elnökségéből.
My beloved brothers and sisters, it is an honor to address you on this Sabbath day.
Drága fivéreim és nőtestvéreim, öröm számomra, hogy szólhatok hozzátok ezen a sabbatnapon. Alázattal tölt el ez a feladat, hogy több millió utolsó napi szenthez és barátunkhoz szólhatok világszerte. E szent lehetőségre való felkészülésem során a ti személyes szükségleteitekről imádkoztam és elmélkedtem, hogy megtudjam, az Úr milyen üzenetet szeretne általam átadni. A szükségleteitek hatalmasak és igen különbözőek. Mindannyian Isten különleges gyermekei vagytok. Isten személyesen ismer benneteket. Bátorító, helyesbítő és útmutató üzeneteket küld hozzátok, és szükségleteitekhez igazítva. Hogy megtudjam, Isten mit szeretne, miről beszéljek ezen a konferencián, az ő szolgái által a szentírásokban leírt és az elmúlt konferenciákon elhangzott üzeneteket olvastam. Miközben az Úr egyik nagyszerű szolgájának, Almának a Mormon könyvében írott szavait olvastam, választ kaptam imámra. Ó, bár csak angyal lehetnék, és néktek adnák szívem vágyát, nékem adnák szívem vágyát, elmehetnék, és Isten hasonlájával szólhatnék, olyan hanggal, mely megrázza a földet, és bűnbánatot hirdetnék minden népnek. Igen, minden léleknek mennydörgés hangjához hasonlóan hirdetném a bűnbánatot és a megváltás tervét, hogy tartsanak bűnbánatot, és jöjjenek Istenükhöz, hogy az egész föld színén ne legyen több bánat. De íme ember vagyok, és még kívánságomban is bűnt követek el, mert meg kellene elégednem azon dolgokkal, melyeket az Úr megadott nekem. Aztán pedig Alma szavaiban megtaláltam azt az útmutatást, amiért imádkoztam. Idézem, mert íme az Úr minden nemzetnek ad embereket a saját nemzetükből és nyelvükből, szavának tanítására. Igen, bölcsen történő tanításra mindannak, amit számukra jónak lát. Láthatjuk tehát, hogy az Úr bölcsen oktat, aszerint, ami helyes és igaz. Miközben Isten szolgájának ezt az üzenetét olvastam, mai feladatom világossá vált. Isten az ő gyermekeinek üzeneteket és felhatalmazott hírnököket küld. Az a feladatom, hogy elegendő bizalmat építsek Isten és az ő szolgái iránt ahhoz, hogy menjünk és engedelmeskedjünk a tanácsának. Ő azért akarja, hogy ezt tegyük, mert szeret bennünket és a boldogságunkat kívánja. Továbbá azt is tudja, hogy a belévetett bizalom hiánya miként hozhat szomorúságot. A bizalom hiánya már a világ megalkotása előtt is szomorúságot hozott mennyei atyánk gyermekeire. Az Istentől Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatások által tudjuk, hogy a halandóság előtti létben számos testvérünk elutasította mennyei atyánk, és az ő legidősebb fia Jehova által elénk tárt halandó életünkre vonatkozó tervet. Nem ismerjük Lucifer szörnyű sikerének összes okát, melyen ezt a lázadást felszította. Egy ok azonban világossá vált. Azoknak, akik megfosztattak annak áldásától, hogy a halandóságba lépjenek, nem volt elegendő bizalmuk Istenben, hogy elkerüljék az örök gyötrelmet. Az Istenbe vetett bizalom hiányának szomorú mintája a teremtés óta fennáll. Óvatosan fogok felhozni néhány példát Isten gyermekeinek életéből, mivel nem ismerem az összes okot, hogy miért nem volt elegendő hitük ahhoz, hogy bízzanak benne. Közületek sokan tanulmányozták már életük válságos pillanatait. Jónás például nem csak visszautasította az Úr üzenetét, hogy Ninivébe menjen, hanem még az ellenkező irányba is indult el. Naámán nem volt képes bízni az Úr utasításában, hogy fürödjön meg a folyóban, hogy ezáltal az Úr meggyógyíthassa őt a leprából, mivel úgy érezte, ez az egyszerű tett nem méltó hozzá. A szabadító arra kérte Pétert, hogy hagyja ott a csónak nyújtotta biztonságot, és sétáljon oda hozzá a vízen. Átérezzük fájdalmát, és miközben történetét olvassuk, érezzük, hogy nekünk is mennyire szükségünk van arra, hogy jobban bízzunk Istenben. Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván. És mikor látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jára, megrémülének, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának. De Jézus azonnal szól a hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jövel. És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiálta mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadá őt, és mondanéki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Bátorságot meríthetünk a tényből, hogy Péter végül eléggé bízott az Úrban ahhoz, hogy hithű maradjon az ő szolgálatában, egészen az ő mártír haláláig. A Mormon könyvében a fiatal nefi kelti fel bennünk azt a vágyat, hogy megerősítsük bizalmunkat az Úrban, az ő parancsolatainak betartásához, bármilyen nehéznek is tűnjenek. Nefi veszéllyel és az esetleges halállal nézett szembe, amikor kimondta el bizalomteljes szavakat, melyeket mi is szilárdan érezhetünk, és kell is, hogy érezzünk a szívünkben. Idézem, megyek, és megteszem azon dolgokat, melyeket az Úr megparancsolt, mert tudom, hogy az Úr nem ad parancsolatokat az emberek gyermekeinek csak akkor, ha utat készít számukra, hogy végrehajthassák azt a dolgot, amit megparancsolt nekik. That trust Az ilyen bizalom Isten ismeretéből ered. Mi a visszaállított evangélium dicsőséges eseményei által a Föld bármely más népénél jobban éreztük a békességet, melyet az Úr az ő népének szavai által felajánlott. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Szívem csordultig van hálával mindazért, amit Isten saját magáról kinyilatkoztatott, hogy mi bízhassunk benne. Ez a bizalom meglátásom szerint 1820-ban egy farmon lévő ligetben térdelő fiúval vette kezdetét New York államban. Ifjabb Joseph Smith kisfiú volt még, amikor kiment egy félreeső helyre a fák között. Amikor letérdelt imádkozni, tökéletesen bízott abban, hogy Isten válaszolni fog könyörgésére, hogy megtudja, mit kell tennie, hogy Jézus Krisztus engesztelése által megtisztulhasson és megszabadulhasson. Minden egyes alkalommal, amikor történetét olvasom, növekszik az Úrba és az ő szolgáiba vetett bizalmam. Egy fényoszlopot láttam, pontosan a fejem felett. A napnál is ragyogóbbat, mely fokozatosan ereszkedett lefelé, míg nem megpihent rajtam. Amint megjelent, észrevettem, hogy megszabadultam az ellenségtől, mely fogva tartott. Amikor a fény megpihent rajtam, két személyt láttam felettem a levegőben állni, akiknek ragyogása és dicsősége leírhatatlan volt. Egyikük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva, ez az én szeretett fiam, őt hallgast. Az atya kinyilatkoztatta nekünk, hogy él, hogy Jézus Krisztus az ő szeretett fia, és hogy annyira szeret bennünket, hogy elküldte fiát, hogy minket, az ő gyermekeit megmentsen. És mivel bizonyságom van arról, hogy ezt az iskolázatlan fiút apostolnak és profétának hívta el, ma is bízom az ő apostolaiban és profétáiban, és mindazokban, akiket ők Isten szolgálatára hívnak el. Ez a bizalom megáldotta az életemet és családom életét is. Évekkel ezelőtt Ezra Taft Benson elnök egy maihoz hasonló konferenciai vasárnap mondott beszédet. Arra intett bennünket, hogy tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, hogy kikeveredjünk az adósságból és elkerüljük azt. Említést tett a házakon lévő jelzálogokról. Azt mondta, lehet, hogy nem leszünk képesek rá, de az lenne a legjobb, ha minden jelzáloggal terhelt adósságunkat ki tudnánk fizetni. A gyűlés után feleségemhez fordulva megkérdeztem, szerinted van rá valamilyen mód, hogy ezt meg tudjuk tenni? Először nem tűnt úgy, hogy képesek leszünk rá. Estére azonban eszembe jutott, hogy van egy telkünk, amit még egy másik államban vettünk. Évekig próbálkoztunk az eladásával, de sikertelenül. Mivel azonban bíztunk Istenben és az ő szolgája üzenetében elhangzó néhány szó van. Hétfő reggel felhívtuk San Franciscóban azt a férfit, akit az eladással bíztunk meg. Néhány héttel korábban is hívtam, de akkor azt mondta, már évek óta nem érdeklődött senki az ingatlanjuk iránt. A konferenciát követő hétfőn azonban olyan választ hallottam, mely a mai napig erősíti az Istenbe és az ő szolgáiba vetett bizalmamat. Ezt mondta, meglepett, hogy felhívott. Ma bejött hozzám egy férfi, és érdeklődött, hogy megvásárolhatná-e az önök ingatlanját. Megkérdeztem, hogy mennyit kínált érte. Csupán néhány dollárral volt több a jelzálog hitelünknél. Most mondhatnánk, hogy ez csak egy véletlen szerencse volt. A jelzálogunk azonban ki lett fizetve. A családunk azóta is gondosan odafigyel minden szóra a proféta üzenetében, mellyel esetleg megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk, hogy rátaláljunk az Isten által nekünk szánt biztonságra és békességre. Az Istenbe vetett ilyen mértékű bizalom a közösségeket és a családokat is megáldja. Egy kisvárosban nőttem fel, New Jersey államban. A gyülekezetünkben kevesebb, mint 20 egyház tag járt rendszeresen. Volt közöttük egy idősebb asszony, aki egy nagyon alázatos megtért volt az egyházban. Bevándorló volt, erős norvég akcentussal beszélt. A családjában és a városban is, melyben lakott, ő volt egyedül egyháztag. Édesapám által, aki a gyülekezeti elnök volt, az Úr elhívta az asszonyt, hogy a gyülekezet segítőegyletének elnöke legyen. nem volt kézikönyv, mely megmondta volna, mit kell majd csinálnia. Egy egyháztag sem élt a közelében, csupán annyit tudott, hogy az Úr gondoskodik a szükséget szenvedőkről, és ismerte a segítő egylet jelmondatának néhány szavát, a jószívűség soha el nem múlik. Mindez a nagy gazdasági válságnak nevezett időszak közepén volt. Több ezren váltak munkanélkülivé és hajléktalanná. Így aztán, mivel tudta, hogy az Úr munkáját kell végeznie, régi ruhákat kért a szomszédoktól, kimosta és kivasalta, majd pedig kartondobozokba csomagolva kitett őket a hátsó verandára. Amikor a nincstelen szegények ruhákat kéregettek, a szomszédok mindezt mondták, ahhoz a házhoz menjetek az utca végén. Egy mormon hölgy lakik ott, aki majd mindent ad nektek, amire szükségetek van. Nem az Úr működtette a várost, egy részét azonban jobbá tette. Elhívott egy apró termetű asszonyt, akinek elegendő bizalma volt az Úrban, hogy megtudja az ő akaratát, majd pedig ment és megtette azt. Az Úrba vetett bizalma által képes volt mennyei atyánk több száz szükséget szenvedő gyermekén segíteni a városban. Az Istenbe vetett ugyanilyen bizalom nemzeteket képes megáldani. Felismertem, hogy bízhatunk Istenben, hogy beteljesíti az almának adott ígéretét, miszerint. Íme az Úr minden nemzetnek ad embereket a saját nemzetükből és nyelvükből szavának tanítására. Igen, bölcsen történő tanításra mindannak, amit számukra jónak lát. Isten nem uralkodik a nemzetek felett, de törődik azokkal. Ő képes rá, és meg is teszi, hogy befolyásos pozíciókba helyez olyan embereket, akik a legjobbat akarják a népének, és akik bíznak az Úrban. Tanúja voltam ennek a világszerte tett utazásaim során. Egy több mint 10 millió lakos számláló városban egy konferencián több ezer egyháztaghoz szóltam. Egy hatalmas sportcsarnokban gyűltek össze. A gyűlés kezdete előtt felfigyeltem egy jóvágású fiatal férfira, aki az első sorban ült. Olyanok vették körül, akik hozzá hasonlóan a többieknek is jobban öltözöttek voltak. Az egyik mellettem ülő általános felhatalmazottól megkérdeztem, hogy kik azok a férfiak. Ő a fülembe súgta, hogy ez a férfi a város polgármestere, a többiek pedig az ő munkatársai. A kocsim felé sétálva meglepődve láttam, hogy a polgármester ott várt rám, hogy munkatársaival együtt üdvözölhessen engem. Előrelépett, kinyújtotta a kezét, és ezt mondta, köszönöm, hogy eljött a városunkba és az országunkba. Hálásak vagyunk mindazért, amit ön a népe építéséért tesz. Ilyen emberekkel és családokkal olyan harmóniát és jólétet tudnánk teremteni a népünk között, amit mindig is szeretnénk. Abban a pillanatban felismertem, hogy ő is egyike azoknak a tiszta szívűeknek, akiket Isten helyezett befolyásos pozícióba a gyermekei között. Abban a hatalmas városban apró kisebbségnek számítunk. A polgármester pedig keveset tudott a tanainkról és a népünkről. Isten mégis elküldte neki az üzenetet, hogy az utolsó napi szentek, akik szövetségük által bíznak Istenben és az ő felhatalmazott szolgáiban, világosságot hozhatnak városa népének. Én ismerem az Úr szolgáit, akik ezen a konferencián fognak szólni hozzátok. Isten hívta el őket, hogy átadják üzenetét az ő gyermekeinek. Az Úr ezt mondta velük kapcsolatban. Amit én az Úr mondtam, azt megmondtam, és én nem mentegetőzöm. És bár elmúlnak az egek és a föld, az én szavam nem múlik el, hanem mind beteljesül akár saját hangom, akár szolgáim hangja által, az ugyanaz. A belévetett bizalmatokat fejezitek ki, amikor a tanulás szándékával figyeltek, bűnbánatot tartatok, majd mentek és megteszitek, amit ő kér. Ha bíztok annyira Istenben, hogy az e-konferencián elhangzó összes szónoklatban, énekben és imában odafigyeltek az ő üzenetére, akkor meg is fogjátok találni azt. Ha pedig azután mentek és meg is teszitek, amit ő kér tőletek, akkor a belévetett bizalomhoz szükséges erőtök növekedni fog, idővel pedig majd hála tölt el benneteket, amikor felismeritek, hogy ő is bízik bennetek. Bizonyságomat teszem arról, hogy Isten az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában az ő választott szolgáin keresztül ma is szól hozzánk. Thomas S. Monson, Isten prófétája. Mennyei atyánk és az ő fia Jézus Krisztus élnek és szeretnek bennünket. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Ezt az általános konferenciát olyan időkben hívták össze, amikor a bennünket körülvevő zűrzavar és veszély már akkora mértéket ölt, hogy fiatal híveink nem tudják, melyik úton is haladjanak. Mivel kinyilatkoztatásokban figyelmeztettek bennünket, hogy ez így fog történni, a próféták és az apostolok mindig megmutatták, mit kell tennünk. Az Úr kinyilatkoztatta Joseph Smith prófétának, hogy minden ember az Úristennek még hozzá a világ szabadítójának a nevében szólhasson. A kulcsok visszaállítása lehetővé tette, hogy a papsági felhatalmazás minden otthonban jelen lehessen, a nagyapákon, az apákon és a fiakon keresztül. 15 évvel ezelőtt ebben a nyugtalan világban az első elnökség és a 12 apostol kvóruma kiadta a Család kiáltvány a világhoz című nyilatkozatát, mely az egyház történetében az 5. kiáltvány. A szentírásbeli meghatározás alapján a kiáltvány kinyilatkoztatásnak számít, így az egyház tagjai jól teszik, ha olvassák, és követik az abban leírtakat. Többek között azt mondja, mi, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza, első elnöksége és a 12 apostol tanácsa ünnepélyesen kijelentjük, hogy a férfi és nő közötti házasságot Isten rendelt el, és a család központi szerepet játszik a teremtő gyermekeinek örökké való rendeltetésére vonatkozó tervében. Az Istenek lementek, hogy összerendezzék az embert az ő saját képmásukra, az Isten képmására formálták meg őt férfivá, és nővé formálták meg őket. És az Istenek azt mondták, meg fogjuk áldani őket, és meghagyjuk nekik, hogy legyenek termékenyek és sokasodjanak, és töltsék be a földet, és győzzék le. Ez a parancsolat soha nem lett eltörölve. És próbára tesszük őket ezzel, hogy meglássuk, vajon megtesznek-e minden olyan dolgot, amit az Úr, az ő Istenük megparancsol nekik. Ezt azért tették, hogy boldogok legyünk, hiszen az emberek azért vannak, hogy örömük lehessen. Léhi azt tanította, hogy az emberek szabadok. Szabadnak kell lenniük, hogy szabadon önmaguk cselekedjenek, és ne velük cselekedjenek, kivéve a törvény büntetése által a nagy és utolsó napon. A régi mondás szerint az Úr mellettem szavaz, Lucifer pedig mellenem, de igazán csak én szavazatom számít. Az a tambéli bizonyosságot írja le, hogy az önrendelkezésünk sokkal hatalmasabb, mint az ellenség akarata. Az önrendelkezés becses dolog, bolondmódra, vakon ugyan kiengedhetjük a kezünkből, de erőszakkal nem vehetik el tőlük. Létezik még egy ősrégi mentegetőzés. Az ördög vet rá, hogy megtegyem. Ez nem így van. Az ördög becsaphat és félrevezethet, de nincs hatalma arra, hogy téged vagy bárki más bűn elkövetésére kényszerítsen, vagy arra, hogy abban megmaradjon benne. Az élet teremtéséhez szükséges hatalommal való megbízásunk a legnagyszerűbb örömöket és egyben a legveszélyesebb kísértéseket hordozza magában. A halandó élet ajándéka, valamint azon képességünk, hogy életet hozzunk a világba, mennyei áldás. Semmi mással, csakis ennek a hatalomnak az igaz lelkű gyakorlásával kerülhetünk közelebb mennyei atyánkhoz. És tapasztalhatjuk meg az öröm teljességét. Ez a hatalom nem véletlen velejárója a boldogság tervének. Ez a terv kulcsa, az igazi kulcsa. Akár az örök törvényeknek megfelelően használjuk ezt a hatalmat, akár elvetjük annak isteni céljait, mindörökre meghatározza, hogy kikké fogunk válni. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Van abban valami felszabadító érzés, amikor valaki saját szabad akaratából elhatározza, hogy engedelmeskedni fog az Atyának, a mi Istenünknek, és ezt a hajlandóságát imában ki is fejezi neki. Amikor engedelmeskedünk, a házasság szövetségén belül élvezhetjük ezt a hatalmat. Az életünk forrásaiból fakadnak majd gyermekeink, a családunk. A férj és feleség közötti szeretet állandó lehet, beteljesedést és megelégedettséget hozva életünk minden egyes napján. Akitől megtagadják ezeket az áldásokat a halandóságban, azok ígéretet kaptak, hogy mindez megadatik nekik a következő világban. A tiszta szeretet azt kívánja, hogy csak is az örök hűség fogadalma egy hivatalos és törvényes szertartás, és ideális esetben a templomban végzett pecsételő szertartás elvégzése után lehessen az életadó erőt szabadon engedni a szeretet kifejezése céljából. Ezt az erőt csak és kizárólag férfi és nő, férj és feleség gyakorolhatja azok, akik örök társa egymásnak. Ezt az evangélium nagyon világosan fogalmazza meg. Jogunkban áll figyelmen kívül hagyni a parancsolatokat, amikor azonban a kinyilatkoztatások lényegre törően úgy kezdődnek, hogy ne, akkor jobban tesszük, ha odafigyelünk. Az ellenség irigy mindazokra, akiknek hatalmában áll életet adni. Sátán nem képes életet adni, nemzésképtelen. Ő arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint ő maga. Arra törekszik, hogy lealacsonyítsa az életet adó hatalom igaz lelkű használatát azáltal, hogy erkölcstelen kapcsolatokba csábít minket. Az Úr a hasonlatos szót használta, hogy olyan képet tudjon alkotni, amelyet a követői megértenek. Ilyenek a következők. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőkhöz. Szintén hasonlatos a mennyeknek országa a gyalomhoz. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez. Napjainkban a pornográfia szörnyű hatása hasonlatos a pestishez, amely végig söpör az egész világon. Egyesével megfertőzze az embereket, könyörtelenül igyekezvén bejutni minden otthonban, leggyakrabban a férjek és az apák által. Egy csapás hatása lelkileg halálos lehet, és sajnos gyakran az is. Lucifer igyekszik megzavarni a megváltás nagyszerű tervét, a boldogság nagyszerű tervét. A pornográfia eltaszítja, és mindig is el fogja taszítani Krisztus lelkét, megzavarja a mennyi atyánk és az ő gyermekei közötti kommunikációt, és megbontja a férj és feleség közötti gyengét kapcsolatot. A papság viseli a legnagyszerűbb hatalmat. Ez képes megvédeni bennünket a pornográfia pestisétől, amely tényleg olyan, mint a pestis, ha engedünk a befolyásának. Ha valaki engedelmes, a papság megmutatja, hogyan vethet véget egy szokásnak, vagy hogyan szabadulhat meg egy függőségtől. A papságviselők rendelkeznek ezzel a felhatalmazással, és használniuk kell azt a gonosz hatások előzésére. Mi riadót fújunk, és figyelmeztetjük az egyház tagjait, hogy ébredjenek fel, és értsék meg, mi folyik körülöttük. Szülők, legyetek éberek, és ügyeljetek, nehogy ez a gonoszság fenyegetést jelentsen a családotokra. Mi olyan erkölcsi normát tanítunk, amely megvéd bennünket Sátán házasságot helyettesítő vagy meghamisító sokféle találmányától. Meg kell értenünk, hogy minden arra irányuló győzködés, hogy belépjünk egy olyan kapcsolatba, amely nincs összhangban az evangélium tanítételeivel, biztosan tévedés. A Mormon könyvéből azt tanuljuk, hogy a gonoszság sohasem volt boldogság. Egyesek azt gondolják, hogy előre beprogramozottak, és nem tudják legyőzni azt, amiről úgy érzik, hogy tisztátalanságra és természetellenességre ösztönző vele született hajlam. Ez nem így van. Miért tenné ezt mennyi atyánk bárkivel is? Ne felejtsük el, hogy ő a mi atyánk. Pál azt ígérte, hogy hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessék. Ha akarjátok, megtörhetitek a szokásokat, legyőzhetitek a függőséget, és elmenekülhettek attól, amely az egyház egyetlen tagjához sem méltó. Alma e kép intett óvatosságra. Folyamatosan legyetek éberek, és imádkozzatok. Ézsaiás így figyelmeztetett. Jaj azoknak, akik a gonoszt józan Jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világosságá, a világosságot sötétségé teszik. Évekkel ezelőtt ellátogattam egy iskolába, Albuquerque-be. A tanító mesélte egy gyermekről, aki behozott egy kis cicát az órára. Képzelhetitek, hogy a cica miatt minden félbe szakadt. A tanító megkérte a fiút, hogy jöjjön ki az osztály elé, és emelje fel a kis macskát. Minden rendben ment egészen addig, amíg a gyerek fel nem tette a következő kérdést. Ez egy fiú cica, vagy lány cica? Mivel a tanítójuk akkor nem szeretett volna ebbe a témába belemenni, azt mondta, ez nem számít, ez csak egy cica. A gyerekek azonban tovább erősködtek, végül az egyik felkiáltott. Én tudom, hogyan lehet eldönteni. Beletörődött hangon a tanító így felelt. Hogyan tudod eldönteni? Hát megszavazhatjuk, vágta rá a tanuló. Nevethetünk ezen a történeten, de ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor nem veszük észre, hogy ma már vannak olyanok, akik nem csupán eltűrik, hanem még támogatják is azokat a szavazásokat, amelyekkel úgy lehet törvényesíteni az erkölcstelenséget, mintha egy szavazat képes lenne valamiképpen megváltoztatni Isten törvényeit és természetét. A természetellenes törvény nem lehet érvényre juttatni. Például gondoljátok, hogy lenne bármilyen haszna is annak, ha arra szavaznánk, hogy töröljék el a gravitáció törvényét. Létezik egy olyan erkölcsi és olyan fizikai törvények, melyek már a világ megalapítása előtt visszavonhatatlanul ellettek rendelve a mennyben, és amelyeket nem lehet megváltoztatni. A történelem újra és újra megmutatja, hogy az erkölcsi normák nem lehet csatákkal és szavazó cédulákkal megváltoztatni. Azzal, hogy törvényesítjük alapvető helytelen vagy gonosz dolgokat, még nem tudjuk kivédeni azt a fájdalmat és büntetést, mely oly biztosan utolér bennünket, mint amilyen bizonyosan nappal után éjszaka következik. Az ellenzőkre való tekintet nélkül mi elköteleztük magunkat, hogy mindvégig kitartunk, ragaszkodunk az evangélium tantételeihez, törvényeihez és szertartásaihoz. Hamar eltévesztjük az utunkat, amikor engedetlenek vagyunk Isten törvénye iránt. Ha nem védjük meg, és nem támogatjuk a családokat, akkor a civilizációnk és a jogaink szükségképpen elpusztulnak. Én, az Úr, meg vagyok kötve, amikor megteszitek, amit mondok, de amikor nem teszitek meg, amit mondok, akkor nincs ígéret számotokra. Minden lélek, aki a bűn, a vétek vagy a nemi perverzió börtönében raboskodik, rendelkezik a kapu kulcsával. A kulcson az áll bűnbánat. Ha tudod, hogyan kell használni ezt a kulcsot, akkor az ellenség nem tud fogva tartani. A bűnbánat és a megbocsátás kettős tantétele meghaladja a kísértő bámulatos erejét. Ha egy gyakorló szokás vagy függőség rapja vagy, akkor abba kell hagynod azt, mindazt, ami káros. Angyalok fognak terelni, és papsági vezetők fognak átsegíteni ezeken a nehéz időszakokon. Sehol sem mutatkozik meg jobban Isten nagy lelkűsége, kedvessége és könyörületessége, mint a bűnbánat folyamán. Értitek, Isten fia, a mi szabadítónk és megváltónk engesztelésének mindennél tökéletesebb tisztító hatalmát? Azt mondta, én Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. A szeretet a mennyei tettével a szabadító megfizette büntetést a bűneinkért, hogy nekünk ne kelljen fizetni. Azok számára, akik valóban vágynak rá, van visszaút. A bűnbánat olyan, mint a mosószer, még az erősen beivódott foltot is kitisztítja. Papságviselők magukkal hordják azt az ellenszert, amellyel eltávolíthatják a pornográfia borzasztó képeit, és elmoshatják a vétkesség érzését. A papság rendelkezik azzal a hatalommal, amely megnyitja a szokások befolyásának lakatját, sőt képes elszakítani a függőség láncát is, bármilyen erős is legyen annak szorítása. Be tudja gyógyítani a múlt hibáinak sebeit. A kinyilatkoztatások közül nem találkoztam ennészebb és vigasztalóbb szavakkal, íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsátatik, és én az Úr nem emlékszem azokra többé. Néha a bűnbánat legnehezebb része az önmagunknak való megbocsátás, még akkor is, miután már bevallottuk tettünkre, és megbűnhődtünk érte. Meg kell értenünk, hogy a megbocsátás megbocsátást jelent. Amilyen gyakran népen bűnbánatot tart, én nem fogom nekik megbocsájtani az ellenem elkövetett vétkeiket. Joseph Fielding Smith mesélt egy bűnbánó asszonyról, aki egy mélyen erkölcstelen életből próbált meg kiutat találni. A nő megkérdezte tőle, hogy most mit kell tennie. Azt a választ kapta, hogy olvassa el az Ószövetségben Lót és felesége történetét, amelyben az asszony sóbálvánnyá változott. Ezután megkérdezte az asszonytól, milyen tanulságot tudsz levonni ezekből a versekből. A nő így válaszolt, az Úr elpusztítja a gonoszokat. Nem így van, válaszolt a Smith elnök a bűnbánó asszonynak. Számodra az a tanulság, hogy ne nézz vissza. Bármilyen különösen hangzik is, lehet, hogy a pornográfia vagy bármely más tisztátalan cselekedet elkerülésének és orvoslásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja az, ha egyszerűen nem veszünk rá a tudomást és messziről elkerüljük. Töröljük az elménkből minden olyan érdemtelen dolgot, mely gyökeret próbál ereszteni. Mihelyt elhatároztuk, hogy tiszták maradnak, azonnal megerősítjük az Istentől kapott önrendelkezésünket. Ezt követően pedig, hogy Smith elnök tanácsolta, ne nézzünk vissza. Megígérem, hogy a békesség és boldogság vár rátok és családotokra, és az egyház valamennyi tevékenységnek végső célja, hogy a férj és feleség boldogan éljen és otthonában a gyermekeivel.
Áldásomat adom most rátok, hogy ellen tudjatok állni mindennek is. Bizonyságot teszek erről a hatalomról. Jézus Krisztus nevében, ámen.
As a young elder, I had been in the mission field about one year.
Fiatal elderként már közel egy éve misszióba voltam, amikor a Szentírásokban és az utolsó napi apostolok szavaiban a kinyilatkoztatásról és a Szentlélekről olvasva megdöbbentő felfedezést tettem. Az Atyáról és a Fiúról nincs saját konkrét bizonyságom. Úgy mentem misszióba, hogy a csodálatos szüleimtől kölcsönvett világosságnál éltem. Mivel soha nem kételkedtem a szavaikban, egészen addig nem jutott eszembe, hogy saját lelki tanúbizonyságot szerezzek. A Texas-i San Antonio-ban 1962. egyik februári estején azonban tudtam, hogy nekem is tudnom kell. Kis lakásunkban kerestem egy olyan helyet, ahol nyugodtan imádkozhatok, viszonylag hangosan, és így könyörögtem. Mennyei Atyám, ott vagy. Tudnom kell. Valamivel később, azon az estén életemben először magam is rájöttem arra, hogy Isten és Jézus valóságosak. Nem hallottam a hallható hangot, és nem láttam a mennyei lényt. Ugyanolyan módon tudtam meg, ahogyan ti is megtudhatjátok. A Szentlélek kimondhatatlan ajándéka által, a kinyilatkoztatás lelke által, amely békét szól az elmének, és biztosítékot ad a szívnek. Ez az élmény alma tanácsát idézte fel bennem. Ha felébrednétek és felserkentenétek a képességeiteket olyannyira, hogy kísérletet tennétek a szavaimmal. Az Úr szavai, vagyis a magok fává növekedtek, a bizonyság hatalmas fáivá. A folyamat azóta is tart. Az igével tett kísérletek további bizonyságfákat eredményeznek, amelyeket mostanra valóságos erdővé növelt a Szentlélek általi kinyilatkoztatás. Amikor a szabadító ellátogatott az amerikai földrészre, elhívott 12 tanítványt. E tanítványoknak és a népnek átadott egyik üzenete a Szentlélekről szólt. Miután tanította őket, a szabadító megígérte, hogy másnap visszatér, majd pedig eltávozott. Az emberek egész éjjel azon voltak, hogy mindenkit összegyűjtsenek, akit csak tudnak, hogy minél többen hallhassák őt. A tanítványok 12 csoportra osztották a népet, hogy megtanítsák nekik azt, amit a szabadítótól tanultak. Tanításai között legfőbb helyen a Szentlélek fontossága állt. Aztán az emberek letérdeltek és imádkoztak. Az volt a szívük vágya, hogy megkapják a Szentléleket. A szabadító megjelent nekik, és megerősítette a Szentlélek fontosságát, amikor így imádkozott az Atyához. Atyám, köszönöm neked, hogy megadtad a Szentléleket ezeknek, akiket kiválasztottam. Atyám, imádkozom te hozzád, hogy mindazoknak add meg a Szentléleket, akik hinni fognak a szavaikban. A Mormon könyvében leírt ezen esemény alapján jobban értem, miért mondta azt Wilford Woodruff elnök, hogy, és idézem, a Szentlélek ajándéka a legnagyszerűbb ajándék, amit ember kaphat. Nem korlátozódik a férfiakra, sem az apostolokra vagy a profétákra. Megadatik minden hithű férfinak és nőnek, valamint minden egyes gyermeknek, akik elég idős Krisztus evangéliumának befogadásához. Idézet bezárva. A Szentlélek az Istenség harmadik tagja, és az Atyával és a Fiúval együtt minden dolgot tud. Sok fontos szerepkörök közül a legfőbb az, hogy tanít és tanúbizonyságot tesz az Atyáról és a Fiúról. Ezen kívül feladatai közé tartozik még minden dolog igazságának kinyilatkoztatása, és hogy a jó megtételére vezessen. A jóra való vezetésre Monson elnök kiváló példa előttünk. Követi a szabadító példáját, aki széllyel járt jó tévén. Tanítja annak fontosságát, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a Szentlélektől érkező lelki késztetést, mely arra ösztönöz, hogy látogassunk, szolgáljunk és mentsünk meg valakit. Időnként azonban nincs egy Monson elnökhöz hasonló kedves barát, nincs házi tanító, nincs törődő nőtestvér, és senki nincs ott, hogy szolgáljon bennünket a szükség idején. Ezekben a helyzetekben én a vigasztalótól kaptam megnyugvást és útmutatást, mert ez is hozzátartozik a Szentlélek szerepköréhez. Unokánk Quinton számos születési rendellenességgel született. 3 hét híján 1 évig élt, és eközben sokszor volt kórházban. Jensen nőtestvérrel akkoriban Argentínában laktunk. Igazán szerettünk volna a gyermekeinkkel lenni, hogy vigasztaljuk egymást. Az unokánkról volt szó, akit szerettünk, és a közelébe akartunk lenni. Azonban csak imádkozni tudtunk, de ezt buzgón tettük. Jensen nőtestvérrel épp a missziót látogattuk végig, amikor hírt kaptunk Quinton haláláról. Az egyik gyülekezeti ház folyosóján állva megüleltük és megvigasztaltuk egymást. Tanúbizonyságot teszek nektek arról, hogy bizonyságot kaptunk a Szentlélektől, olyan békességet, amely minden értelmet meghalad és máig tart. A Szentlélek kimondhatatlan ajándékának fiunk, menyünk és gyermekeik életében is tanúi voltunk, akik a mai napig hittel, békével és vigaszt nyerve szólnak erről az időszakról. A kinyilatkoztatás ugyanezen ajándéka hatással volt a Mormon könyvéről való bizonyságomra. Újra és újra elolvastam, tanulmányoztam, kutattam, lakmároztam rajta. A Szentlélek pedig kinyilatkoztatta nekem igaz voltát és isteni eredetét. Gordon B. Hinckley elnök az egyház 4 legfőbb szegletköve egyikének nevezte a Mormon könyvét. A másik 3 Joseph Smith első látomása, a papság visszaállítása, és persze a bizonyságunk Jézus Krisztusról, aki a fő szegletkő. Ez a 4 nagyszerű Istentől kapott ajándék, mondta, olyan rendíthetetlen szegletkövek, melyek horgonyt vetnek az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus egyházának, valamint tagjai egyéni bizonyságának és meggyőződésének. Ez a 4 Istentől kapott ajándék horgonyozza le az én hitemet és bizonyságomat is, és mindegyiket a Szentlélektől kapott kinyilatkoztatás erősítette meg. Néhány percig azonban elidőznék a 4 szegletkő közül 2-n. Az első látomáson és a Mormon könyvén. Figyelemre méltó, hogy mindkettő olyan családi körből indul, ahol a gyermekek jó szülőktől születtek, jó tanítást kapva. Lehi és Joseph Smith életének eseményei könnyen párhuzamba állíthatók. Mindkettőnek konkrétan szükségük volt valamire. Lehi a családjával együtt meg akart menekülni Jeruzsálem közelgő pusztulásától, Joseph Smith pedig tudni akarta, melyik egyház igaz. Imádkoztak mindketten. Látomásban látták az Atyát és a Fiút. Kaptak egy könyvet. Prédikáltak. Látomások és álmok által kinyilatkoztatást kaptak a Szentlélektől. Végül pedig gonosz emberek fenyegették őket. Lehi és családja megmenekült. és túlélte a pusztítást. Joseph vértanú halált halt. Csoda, hogy a misszionárok arra kérik az igazság őszinte keresőit, hogy az első nefinél kezdjék el a mormon könyve tanulmányozását. Ezt a könyvet átitatja az Úr lelke. Első fejezetei nyilvánvaló üzenetet hordoznak arról, hogy a kinyilatkoztatás és a Szentlélek nem csak profétáknak, hanem apáknak, anyáknak és gyermekeknek is megadatik. A kinyilatkoztatásról és a Szentlélekről szóló üzenet folyamatosan felfedezhető az egész mormon könyvében. Ezeket az igazságokat így foglalt össze Joseph Smith proféta. Ha elveszitek a mormon könyvét és a kinyilatkoztatásokat, hová lesz a vallásunk? Semmivé foszlik. Utolsó napi szentekként kinyilatkoztatás által kapjuk meg a mormon könyvéről való bizonyságunkat, és ez biztosít minket arról, hogy ez a vallás és annak tanai igazak. A lélek dolgai szentek, és nehéz beszélni róluk. Amonhoz hasonlóan azt mondjuk, íme, azt mondom nektek, hogy a legkisebb részét sem tudom elmondani annak, amit érzek. Mindazonáltal tanúbizonyságot teszek arról, hogy a Szentlélek valóságos, és hogy ő a tanúságtevő, a kinyilatkoztató, a vigasztaló, a mi vezetőnk és mennyei tanítónk. Alázatosan tanúbizonyságot teszek arról, hogy ez az igaz és élő egyház, és ez a vallás az említett négy szegletkövön nyugszik. Bizonyságot teszek arról, hogy Krisztus valóban a fő szegletkő. Thomas S. Monson elnök az Úr profétája, és ő mögötte, és itt a mögöttem ülő 15 férfi proféta, látnok, apostol és kinyilatkoztató. Rendelkeznek a Szent Papsággal és a királyság kulcsaival. Szeretem, tisztelem és támogatom őket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will now join in singing Redeemer of Israel.
A kórus és a gyülekezet most együtt elénekli az Egyetlen Örömünk Izrael megváltója kezdetű himnuszt. Az éneket követően Mary Ann Cook nőtestvér, a Fiatal Nők Általános Elnökségének első tanácsosa szól hozzánk. Utána Dallin H. Oaks Eldert hallgathatjuk a 12 apostol kórumából. Ezt követően a kórus elénekli a Mindenkit Szeress című himnuszt.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
Ez az utolsó napok szentjének Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciája.
Nemrég megszületett a családunkba a kis Ruby. Drága arcocskájára nézve csodálatot ébresztett bennem annak tudása, hogy mennyei atyánk jelenlétében élt, mielőtt a földre jött volna. Elfogadta az ő nagyszerű boldogság tervét, és úgy döntött, hogy őt követi, valamint szabadítónkat, Jézus Krisztust. Döntése következtében a földre jöhetett, hogy megtapasztalja a halandóságot és az örök élet felé haladjon. Lelke egyesült a testével, és Ruby belépett a tanulás időszakába, melynek során bizonyíthat, dönthet Krisztus követése mellett, és felkészülhet az örök élet kiérdemlésére. Ruby tisztán érkezett erre a földre, ám a terv részeként próbatételekkel és kísértésekkel szembesül majd, és hibákat is el fog követni. Szabadítónk engesztelése által azonban Ruby megbocsátást nyerhet, elnyerheti az öröm teljességét, és ismét tisztává válhat, készen arra, hogy örökké mennyei atyánk jelenlétében éljen. Néhány órával a születése után kiváltságomban állt karjaimba venni ezt a drága gyermeket. Azt mondtam az édesanyjának, meg kell majd tanítanunk Rubinak, hogyan legyen erényes nő, tiszta és rendkívül értékes, akárcsak az, amire a neve utal, a Rubintkő. Édesanyja így felelt, már ma hozzálátok. Vajon mit tesz Rubi édesanyja, amivel már ma hozzálát? Szülőkként, nagyszülőkként és vezetőkként hogyan láthatunk hozzá gyermekeink és fiataljaink az örök élethez vezető ösvényre tereléséhez és ott tartásához? A hívők példáinak kell lennünk. Brigham Young próféta azt mondta, soha nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármi olyat tegyünk, amit a gyermekeinktől nem akarunk látni. Olyan példát kell mutatnunk nekik, amit szeretnénk, ha követnének. Mindannyian már ma hozzáláthatunk azzal, hogy ilyen jó példát mutatunk. Ma azt a felhívást intézem hozzátok, hogy legyetek példa a hívőknek a hitben és a tisztaságban, két olyan dologban, amire szükség van a szabaduláshoz. Legyetek példája hívőknek hitben. Tegyetek saját hitetek és a Jézus Krisztusról való bizonyságotok megerősítéséért, felkészülve ezzel arra, hogy szóban és példamutatással is bizonyságot tegyetek a gyermekeiteknek. Hadd meséljek egy csodálatos édesanyáról, akinek élete a hit példája volt. Amikor Joseph Smith próféta még kisfiú volt, édesanyjára Lucy Mac Smithre tekintve, és tőle tanult az Istenbe vetett hitről. Lucy a szentírásokat kutatva keresett válaszokat, és Joseph is ezt tette, amikor édesanyjához hasonlóan a Bibliában keresett útmutatást. Lucy a családi problémákat is úgy oldotta meg, hogy egyéni imában az Úr segítségét kérte. Egy napon, amikor Lucy vallási kérdésekben széthúzást tapasztalt családjában, saját elmondása szerint elvonult egy közeli vadcseresznye faligetbe, és az Úrhoz imádkozott. Lucy akkor is nagy hittel imádkozott, amikor személyesen betegségekkel nézett szembe, amikor Joseph csontvelőgyulladásban majdnem elvesztette a lábát, és amikor Joseph nővére Sophronia majdnem belehalt a tífuszba. Sophronia betegségéről azt írta Lucy, gyermekeimre tekintettem, férjemmel összekulcsoltuk a kezünket, térdre borultunk az ágy mellett, és kiöntöttük gyötrelmünket és fohászainkat az Úrnak. Sophronia túlélte a betegséget. Biztos vagyok benne, hogy Lucy gyermekei gyakran voltak tanúi annak, hogy hittel imádkozott és választ kapott ezekre az imákra. Lucy hittel imádkozott útmutatásért, és Joseph is egy ligetbe vonult el, majd édesanyja példáját követve, hittel imádkozva kért választ az Úrtól. Lucyhez hasonlóan saját bizonyságunk megerősítésével a szentírások tanulmányozása is személyes, valamint velük mondott ima által nekünk is meg kell mutatnunk a gyermekeinknek és a fiataljainknak, hogyan erősíthetik meg a Jézus Krisztusba vetett hitüket és bizonyságukat. Lucyvel ellentétben ma nekünk abban az áldásban van részünk, hogy nem csak a Bibliával rendelkezünk. Vannak utolsó napi szentírásaink, és megvannak nekünk az utolsó napi proféták szavai, amelyek biztonságosan vezetnek minket az örök élethez vezető ösvényem. A Mormon könyvéből tudjuk, hogy akik az ösvényen voltak, folyamatosan szilárdan kapaszkodtak a vasrútba, amely Isten szavához volt hasonló. A mai világ tele van kísértésekkel, ezért kihívást jelenthet szilárdan kapaszkodni, miközben a sátán könyörtelenül megpróbál lehúzni bennünket Isten útjáról. Ha egyik kezünkkel a rudat fogjuk, a másikkal viszont a világot, akkor gyermekeinket és fiataljainkat kitesszük annak a veszélynek, hogy eltévednek az ösvényen. Ha nem egyértelmű a példánk, akkor Jákob szavaival élve elveszítjük gyermekeink bizalmát rossz példáink miatt. Szülők, nagyszülők és vezetők, üzeneteteknek egyértelműnek kell lennie. Az egyértelműséget az adja, ha mindkét kézzel a rudat fogjátok, és a szentírásokban, valamint az utolsó napi proféták szavaiban található igazságok szerint éltek. Bár lehet, hogy ti nem profétát neveltek, mint Lucy, de az biztos, hogy a holnap vezetőit nevelitek, és tetteitek ugyanolyan kézzel foghatóan kapcsolódnak a hitetekhez. Aztán legyetek példái a hívőknek tisztaságban. Egyedül szabadítónk engesztelése által válhatunk tisztává. A megtisztulás folyamata mindannyiunk számára hittel, bűnbánattal és első szövetségünkkel a keresztelkedéssel kezdődik. Robert D. Hilselder a következőt tanácsolta, hogy segítsünk gyermekeinknek keresztelési szövetségük betartásában. Azt tanítjuk, hogy abban a pillanatban, amikor kilépnek a vízből, a világból kilépve Isten királyságába lépnek, szövetségben ígérik meg parancsolatainak betartását. A szövetségek erős kötelezettséget rónak ránk Istennek tett ígéreteink tiszteletben tartására. Szövetségeink betartásához le kell mondanunk azokról a tevékenységekről és érdekekről, amelyek gátolják a szövetségek teljesítését. A fiatalság erősségéért csodálatos eszköz, amely segít a fiataloknak megérteni a szövetségkötés szent kötelezettségét és a szövetség betartásából származó tisztaság áldásait. Utolsó napi proféták szavait tartalmazza, vasrúd ez, amely biztonságosan vezeti őket az egyenes és keskeny ösvényen, elfordítva őket a sátán azon csapdáitól, amelyek gátolhatják a haladásukat. A könyv sok olyan áldásról is szót ejt, amely az engedelmességből és annak kereséséből fakad, ami erényes és szép. Szülők, szerezzetek be magatoknak is egy példányt ebből a füzetből, és olvassátok el gyakran. Magatok is éljetek a normák szerint. Legyenek olyan gondolatokkal teli evangéliumi beszélgetéseitek a fiatalokkal, amelyek segítenek nekik, hogy ők is vágyjanak a normák szerinti életre, valamint azok jelentésének és rendeltetésének felfedezésére. A szórakozás és a média, valamint az öltözködés és megjelenés részekben található normák rendkívül nagy kihívást jelenthetnek, mert a világ normái szerint ezek egyre inkább elavultnak számítanak. Akkor is meg kell mutatnunk, hogy mi az erényes és szép, amikor kiválasztjuk, mit hallgatunk és nézünk a médiában. Vigyáznunk kell rá, hogy az otthonunkban a médián keresztül beengedett dolgok ne tompítsák el a lélek iránti fogékonyságot, ne ártsanak a családi és baráti kapcsolatoknak, és ne mutassanak evangéliumi tanokkal összeegyeztethetetlen személyes prioritásokat. Példáink segíthetnek gyermekeinknek megérteni, hogyha valaki sok időt tölt internetezéssel, szórakoztató médiával, a mobiltelefonjával, videójátékkal vagy tévénézéssel, akkor az elvonja őt az eredményes tevékenységektől és az értékes emberi kapcsolatoktól. Öltözködésünkkel és megjelenésünkkel is azt példázzuk, hogy mi az erényes és szép. Szövetséges népként felelősséggel tartozunk testünk gondozásáért, védelmért és megfelelő öltöztetéséért. Segíteni kell a gyermekeinknek és fiataljainknak megérteni, hogy templomként, Istentől kapott ajándékként tiszteljük a testünket. Példát mutatunk, amikor nem vagyunk hajlandóak olyan erkölcselen ruhákat vásárolni vagy viselni, amelyek túlságosan szűkek, túlságosan áttetszők vagy bármely más módon kihívóak. Akik betartják a szövetségeiket, és azok Isten iránti szeretetük és az általa ígért áldások miatt igyekeznek mindig és minden helyen engedelmeskedni. Egyik este, amikor éppen sétáltunk a férjemmel, szabadtéri lakodalom helyszíne mellett mentünk el. Nem ismertük őket, de azonnal az erény benyomását keltették bennünk. Szép zenét választottak, és szép ruhákat viseltek. A ragyogó menyasszony ruhája egyértelműen visszafogott volt, akárcsak a koszorús lányok ruhái. Ez a család úgy döntött, hogy nem vegyíti a világ dolgait ennek a nap. A szentségével. Most hadd szóljak egy szót egyházunk csodálatos fiataljaihoz. Köszönöm, hogy igaz lelkű példát mutattok a barátaitoknak, a tanáraitoknak, a vezetőiteknek és a családotoknak. Tudom, hogy sokan közületek egyedüli egyháztagok a családjukban. Az is lehet, hogy az egyházi gyűlésekre is egyedül jártok el. Megdicsérlek benneteket elkötelezettségetekért és igaz lelkű példátokért. Legyetek türelmesek és éljetek továbbra is igaz lelkűen. Sokan vannak, akik segíthetnek nektek. Thomas S. Manson elnök azt mondta, még egy példaértékű családnak is jól jön az őszinte törődő jó emberek támogató segítsége. Nézzetek körül az egyházközségetekben és a cöveketekben, keressetek olyan vezetőket és barátokat, akik példája hívőknek, és tanuljatok tőlük. Amikor fiatal nő voltam, ismertem ilyen példáját a hívőknek. Szüleim mellett Karma nagynéném is az volt. Élénken emlékszem rá, amikor 16 éves koromban beszédet mondott a cövek normák estéjén. Annak fontosságáról tanított, hogy legyünk erkölcsileg tiszták, érdemesek a templomi házasságra. Mélyen megérintett a bizonysága. Kislánykorom óta láttam erényes életét, és tudtam, hogy az összhangban áll a tanításaival. Követni akartam a példáját. Fiatal férfiak és fiatal nők, ti is már ma hozzáláthattok azáltal, hogy példák vagytok a hívőknek hitben és tisztaságban. Minden nap erősítsétek meg a hiteteket és a bizonyságotokat a szentírások tanulmányozása és ima által. Tartsátok be a keresztelési szövetségeteket, akkor tiszták lesztek és érdemesek a Szentlélek útmutatására. Már ma hozzáláthattok ahhoz, hogy mások számára követendő példák legyetek. És soha nem lehet tudni, talán ti lesztek azok a példák, akikre kis Rubimnak egy napon szüksége lesz. Rubi egyelőre nagyon jól indult az örök élethez vezető ösvényem. Szülei az igaz lelkűség példáját mutatják otthon, és minden napot azzal az elhatározással kezdenek, hogy példái lesznek a hívőknek. Önrendelkezését használva remélhetőleg Rubi úgy dönt majd, hogy követi őket. Hálás vagyok a boldogság tervéért, és bizonyságot teszek arról, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy Rubival együtt mindannyian újra tiszták legyünk majd, és örökké mennyei atyánk jelenlétében éljünk. Lássunk hozzá mindannyian, még ma. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our Heavenly Father has given His children two lines of communication with Him, what we may call.
Mennyi atyánk az ő gyermekeinek kétfajta csatornát adott a vele való kommunikációhoz. Az egyiket nevezhetjük személyes csatornának, a másikat pedig papsági csatornának. Mindegyikünknek meg kell értenie két alapvető kommunikációs csatorna mivellétét, és ezek iránymutatást kell követnie. A személyes csatornáltal közvetlenül szólunk imánkban mennyei atyánkhoz. Ő pedig az általa kialakított csatornákon keresztül egyéb halandó személy közbenjárása nélkül válaszol nekünk. Mennyei atyánkhoz Jézus Krisztus nevében imádkozunk. Ő pedig az ő szent lelkének és egyéb módokon szent lelkén és egyéb módokon válaszol nekünk. A Szentlélek küldetése, hogy bizonyságot tegyen az Atyáról és a Fiúról, hogy elvezessen minket az igazsághoz, és hogy megmutassa, mit kell tennünk. Ez személyes kommunikációs csatorna, mely mennyi atyánkkal az ő szent lelkén keresztül biztosítja a kapcsolatot, kivételes forrást jelent az igazságról való bizonyságunknak és tudásunknak, valamint szerető mennyi atyánk közvetlenül nekünk szánt útmutatásának. Ez alapvető része az ő bámulatos evangéliumi tervének, mely minden egyes gyermeke számára lehetővé teszi, hogy személyes tanúságot szerezzenek annak igazságáról. A Szent Lelken keresztül létrejövő mennyei atyánkkal való közvetlen és személyes kommunikációs csatorna az érdemességen alapszik, és mivel annyira alapvető fontosságú, parancsolatba kaptuk, hogy az úrvacsoravétel által minden sabbat napon újítsuk meg a szövetségeinket. Így érdemessé válunk arra az ígéretre, hogy az ő lelke mindig velünk lehet, hogy vezessen bennünket. Az Úrral való e személyes kommunikációs csatornánk és az ide vonatkozó hitelbeink és gyakorlataink hasonlítanak azon keresztény emberekéhez, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy szükségtelenek az emberi közvetítők Isten és ember között. Mivel Isten olyan, mindenki számára közvetlenül hozzáférhető forrás, melyre Luther Márton csak minden hívő papságaként utalt. Erről majd később még ejtek néhány szót. A személyes csatorna kiemelt fontosságú személyes döntésekben és a család vezetésében. Sajnos azonban néhány egyháztag alulértékeli a közvetlen személyes csatorna szükségességét. A profétai vezetés kétségtelen fontosságát szem előtt tartva, mely az a papsági csatorna, melynek az egyházi ügyekbe való mennyei kommunikáció koordinálása az alapvető feladata, néhányan azt szeretnék, hogy papsági vezetőjük hozza meg helyettük azokat a személyes döntéseiket, melyeket nekik kellene meghozniuk az ő személyes csatornáik által kapott sugalmazás által. A személyes döntések meghozatalához és a család vezetéséhez elsősorban a személyes csatornákat kell használni. Úgy érzem, hogy két másik figyelmeztetést is kell adnom a mennyei atyánkkal való becses, közvetlen kommunikációs csatornával kapcsolatban. Először is, a maga teljességében a személyes csatorna nem működhet a papsági csatornától függetlenül. A Szentlélek ajándékát, azaz Isten és az ember közötti kommunikációs eszközt papsági felhatalmazás által, a papsági kulcsokkal rendelkező személyek felhatalmazása szerint ruházzák ránk. Nem kaphatjuk meg puszta vágy vagy hitáltal. A lélek folyamatos társaságához, az ahhoz való jogot pedig minden sabbatnapon meg kell erősítenünk azáltal, hogy érdemesen veszünk az úrvacsorából, és megújítjuk a kereszteléskor kötött szövetségeinket, miszerint engedelmesek és szolgálatkészek leszünk. Ebből adódóan a közvetlen, személyes csatornán keresztüli kommunikációnk nem fog megbízhatóan működni, ha engedetlenek vagyunk, vagy megszűnik a papsági csatornával való összhang. Az Úr kijelentette, hogy a menny hatalmait csak is az igaz lelkűség tantételei alapján lehet irányítani vagy kezelni. Azok között, akik megszegik Isten parancsolatait, vagy nem engedelmeskednek a papsági vezetőik tanácsának, sajnos elég gyakran előfordul, hogy kijelentik, Isten kinyilatkoztatta számukra, hogy felmentést kaptak néhány parancsolat betartása, vagy bizonyos tanácsok követése alól. Ezek az emberek lehet, hogy kapnak kinyilatkoztatást vagy sugalmazást, de az nem abból a forrásból ered, amelyre ők gondolnak. Az ördög minden hazugságotja, és fáradhatatlanul azon munkálkodik, hogy okos utánzataival hátráltassa Isten munkáját. A személyes csatornától eltérően, mellyel mennyei atyánk a Szent Lelken keresztül közvetlenül kommunikál velünk, a papsági kommunikációs csatorna rendelkezik a többi nélkülözhetetlen szükséges közvetítővel, mint amilyen a szabadítónk, Jézus Krisztus, az ő egyháza, valamint az ő kijelölt vezetői. Engesztelő áldozatának elvégzése révén Jézus Krisztusnak áll hatalmában megszabni azokat a feltételeket, melyeknek eleget kell tennünk, hogy érdemessé váljunk az ő engesztelésének áldásaira. Ezért vannak a parancsolatok és szertartások. Ezért kötünk szövetségeket. Így tehetünk szert a megígért áldásokra. Mindazután, amit meg tudunk tenni. Ezek mindegyike Izrael szentjének irgalma és kegyelme által adatik meg. Jézus Krisztus földi szolgálata során ráruházta apostolaira az ő nevét viselő papsági felhatalmazást, és megalapított egy egyházat, mely szintén az ő nevét viseli. Ezen az utolsó adományozási korszakban visszaállította az ő papsági felhatalmazását. Egyháza pedig a Joseph Smithnél történt mennyei látogatások által újra megalapított. Ez a visszaállított papság és az újra megalapított egyház a papsági csatorna mozgatórugója. A papsági csatorna által szólt Isten a régi időkben a szentírásokon keresztül az ő gyermekeihez. Továbbá ez az a csatorna, melyen keresztül jelenleg is szól hozzánk az élő proféták, apostolok és más sugalmazott vezetők tanításai és tanácsai formájában. Ezáltal részesülünk a szükséges szertartásokban. Ezáltal kapunk elhívásokat, hogy az ő egyházában szolgáljunk. Az ő egyháza az út, és az ő papsága az a hatalom, mely által elnyerhetjük azon kiváltságot, hogy részt vegyünk azokban az együttműködést kívánó tevékenységekben, melyek elengedhetetlenek az Úr munkájának elvégzéséhez. Ezek közé tartozik az evangélium prédikálása, a templomok és kápolnák építése és a szegények megsegítése. Az e papsági csatornára vonatkozó hitelveink és gyakorlataink hasonlítanak azon keresztény emberekéhez, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy elengedhetetlenek a felhatalmazás általi szertartások, a sakramentumok vagy szentségek, és hogy azokat egy Jézus Krisztus által felhatalmazott és megbízott személynek kell végeznie. Mi is ugyanúgy hisszük, abban viszont természetesen különbözünk más keresztényektől, hogy miként vezetjük vissza ezt a felhatalmazást. Egyházunk néhány jelenlegi vagy volt tagja elmulasztja a papsági csatorna fontosságának elismerését. Alábecsülik az egyház, illetve annak vezetőinek és programjának fontosságát. Csak is a személyes csatornára hagyatkozva járják útjukat, melynek célja, hogy saját maguk határozzák meg a tant, és olyan versengő szervezeteket irányítsanak, melyek ellentétesek a prófétai vezetők tanításaival. Ezáltal egyfajta újkori gyűlölködést testesítenek meg azzal szemben, melyet lekicsinlő módon gyakran csak szervezetvallásnak neveznek. Azok, akik elutasítják a szervezet vallás szükségességét, elutasítják annak a mesternek munkáját is, aki az ő egyházát és annak tisztségviselőit az idők delén megszervezte, és aki mindezeket napjainkban visszaállította. Ahogyan Pál apostol is tanította, a mennyei felhatalmazás által megalapított szervezet vallás elengedhetetlen. A szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindannyian az Isten fiába való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ne feledjük az Úr jelenkori kinyilatkoztatásban tett jelentését, miszerint az Úr szolgáinak hangja, az Úrnak hangja. Úgy érzem, hogy az elengedhetetlen papsági csatorna iránti bizalommal kapcsolatban emlékeztetnem kell még magunkat további két figyelmeztetésre. Az első az, hogy a papsági csatorna nem pótolja a személyes csatornát. Mindenkinek szüksége van személyes bizonyságra az igazságról. Hitünk fejlődése közben kezdetben szükségszerűen mások hitére és szavaira támaszkodunk, gondolok itt a szüleinkre, tanárainkra vagy a papsági vezetőinkre. Ha azonban kizárólag egy adott papsági vezetőre vagy tanítóra támaszkodunk az igazságról való személyes bizonyságunk terén, és erre a bizonyságra nem a személyes csatornán keresztül teszünk szert, akkor örökké az a veszély fog fenyegetni bennünket, hogy esetleg kiábrándulunk az adott személy cselekedete miatt. Amikor az igazságról való tudás és bizonyosság megérik, nem szabad, hogy egy köztes, halandó személytől függjünk a köztünk és mennyei atyánk közötti kapcsolatban. Másodszor, a személyes csatornához hasonlóan a papsági csatorna sem tud teljes mértékben és megfelelően működni az érdekünkben, ha mi magunk nem vagyunk érdemesek és engedelmesek. Sok szentírás tanít arról, hogyha tartósan ellenszegülünk Isten parancsolatainak, akkor kivágatunk a színe elől. Amikor ez megtörténik, az Úr és az ő szolgái elég súlyos akadályok körülnek, hogy lelki segítséget adjanak nekünk, és mi sem tudjuk saját magunktól szert tenni arra. A történelem egy eleven példával szolgál annak fontosságára, hogy az Úr szolgáinak összhangban kell lenniük a lélekkel. Az ifjú Joseph Smith proféta nem tudott fordítani, amikor mérges vagy zaklatott volt. David Whitmer erről így számolt be. Egyik reggel, amikor a fordítás folytatásához készülődött, valami nem volt rendben a ház körül, és emiatt megharagudott. Valami miatt, amit Emma a felesége tett. Oliver és én felmentünk, Joseph pedig hamarosan utánunk jött, hogy folytassa a fordítást, de semmire sem jutott vele. Egyetlen egy szótagot nem bírt lefordítani. Lement, kiment a gyümölcsösbe, és az Úrhoz folyamodott. Úgy egy óráig volt távol, majd visszajött a házba, bocsánatot kért Emmától, ezután feljött az emeletre, ahol mi voltunk, és a fordítás rendben ment tovább. Semmit nem tehetett, ha csak nem volt alázatos és hithű. Befejezésként néhány további példán keresztül szeretném szemléltetni, hogy miért van szükség mindkét csatornára, melyeket mennyei atyánk az ő gyermekeivel való kommunikációra alakított ki. Mindkettő csatorna elengedhetetlen azon céljának megvalósításához, hogy véghez vigye az ő gyermekei halhatatlanságát és örök életét. Ennek fontosságát egy korai szentírásban is feljegyezték, amikor Jetro azt az atyai tanácsot adta Mózesnek, hogy ne próbáljon meg annyi mindent egyedül megtenni. A nép reggeltől estig várt a papsági vezetőjükre, hogy megtudakolják Isten akaratát, és hogy törvényt tegyen az ember között és vele barátja között. Gyakran felidézzük, miként tanácsolta Jetro Mózesnek, hogy kijelölés által delegáljon bírákat a személyes nézeteltérések kezelésére. Jetro azonban olyan tanácsokat is adott, melyek a személyes csatorna szükségességét is szemléltetik. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtokra az útat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell. Más szavakkal, az izraelitákat, akik követték Mózest, meg kellett tanítani arra, hogy ne vigyenek minden kérdést a papsági vezetőjük elé. Meg kell érteniük a parancsolatokat, és a legtöbb probléma megoldásához saját maguknak kell sugalmazásra törekedni. A közelmúltban történt Chile események jól szemléltetik, hogy mennyire szükség van mindkét csatornára. Chilét pusztító földrengés sújtotta. Sok egyháztagunk elveszítette otthonát, néhányuk pedig a családtagjait is. Sokan elveszítették a reményüket is. Mivel az egyház felkészült az ilyen katasztrófákra történő reagálásra, így gyorsan ételt, menedéket és sok más anyagi jellegű segítséget nyújtott. A chilei szentek az Úr hangját az ő egyházán és vezetőink keresztül hallhatták meg, miközben vezetőik igyekeztek segítséget nyújtani fizikai szükségleteik kielégítésében is. Ez azonban bármilyen nélkülözhetetlen is a papsági csatorna önmagában nem volt elég. Mindegyik egyháztagnak az Úrhoz fordulnia kellett imájában, hogy megkaphassa a vigasz és útmutatás közvetlen üzenetét, melyet a Szentlélek viszel azokhoz, akik erre törekednek, és meg is hallgatják a választ. A misszionáriusi munka egy másik példája annak, hogy mennyire fontos mindkét csatorna. Azok a férfiak és nők, akiket elhívnak a misszionáriusi szolgálatra, érdemesek és szolgálatkészek azon tanításoknak köszönhetően, melyeket a papsági csatornán keresztül kaptak, valamint a bizonyságuk miatt, melyre a személyes csatornán keresztül tettek szert. Elhívásuk a papsági csatornán keresztül érkezik. Ezután pedig az Úr képviselőként és az ő papsági csatornájának irányítása alatt tanítják az érdeklődőket. Az igazságot őszintén kutató emberek figyelnek, a misszionások pedig arra biztatják őket, hogy ima által a személyes csatornán keresztül tudakolják meg saját maguk, hogy az üzenet igaz-e. Az utolsó példám ezeket a tantételeket a családban és az egyházban lévő papsági felhatalmazásra vonatkoztatóan mutatja be. Az egyházban lévő összes papsági felhatalmazás olyan személy irányítás alatt működik, aki rendelkezik a megfelelő papsági kulcsokkal. Ez a papsági csatorna. Ezzel szemben a családban elnöklő felhatalmazás, legyen az az apánál, vagy a csonka családban az anyánál, családügyekben működő a papsági kulcsok viselőjének külön engedély nélkül is. Ez hasonló a személyes csatornához. Ha növekedni szeretnénk, és el akarjuk érni azt a rendeltetést, melyet mennyei atyánk az ő gyermekei számára a tervében kijelölt, a családi és a személyes életünkben is működnie kell mindkét csatornának. A személyes és papsági csatornát megfelelő egyensúlyban kell használni, hogy halandó életünk céljaként fejlődni tudjunk. Ha a személyes vallásgyakorlat túlságosan a személyes csatornára hagyatkozik, az individualizmus elhomályosítja az isteni felhatalmazás fontosságát. Ha a személyes vallásgyakorlat túlságosan is a papsági csatornán hagyatkozik, annak a személyes fejlődés fogja kárát látni. Isten gyermekeinek mindkét csatornára szükségük van, hogy elérjék örökkévaló rendeltetésüket. A visszaállított evangélium mindkettőt tanítja, a visszaállított egyház pedig mindkettőt biztosítja. Tanúbizonságomat teszem az Úr prófétájáról, Thomas S. Monson elnökről, aki rendelkezik a papsági csatorna irányító kulcsokkal. Tanúbizonságomat teszem az Úr Jézus Krisztusról, akihez az egyház. És tanúbizonságomat teszem a visszaadott evangéliumról, amelyek az igazságot megismerhetjük. Jézus Krisztus nevében. Amen.
beautiful. We express our deep appreciation.
Csodálatos volt. Szeretnénk köszönetet kifejezni a Tabernákulum kórusnak a csodálatos zenéért, melyet ma délután hallhattunk tőlük, és mindazoknak, akik ma szóltak hozzánk ezen a konferenciaülésen. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett prófétánkat, Thomas S. Monson elnököt. Az ő beszédét követően az ülést a kórus éneke zárja, melynek címe Buzgó hittel dicsérjük. A záróimát ezután Carlos E. Godoy Elder mondja majd a 70-ektől. A konferencia zárülése helyi idő szerint ma délután 2 órakor fog kezdődni.
This has been a marvelous session.
Ez egy csodálatos ülés volt mindeddig.
When I was appointed president of the church,
amikor én lettem az egyház elnöke, azt mondtam, először felvállalok egy feladatot, és a Tabernákulum kórusnak leszek a tanácsadója.
I'm very proud of my choir.
Nagyon büszke vagyok a kórusomra.
My mother once said of me, Tommy, I'm very.
Édesanyám egyszer azt mondta nekem, hogy Tommy, nagyon büszke vagyok mindenért, amit teszel, de szeretnék egy megjegyzést tenni veled kapcsolatban. Inkább maradj az zongoránál. Így oda mentem a zongorához, és eljátszottam neki egy zeneszámot.
And I gave her a kiss on the forehead, and she embraced me.
Majd pedig utána adtam egy puszit a homlokára, ő pedig megölelt engem. Gyakran gondolok rá, és az édesapámra. És mindazokra az általános felhatalmazottakra, akik hatással voltak rám. Azokra az özvegyekre, akiket meglátogattam, és akiknek vigaszt nyújtottam. És akiknek vittem, hogy legyen mit enniük, és egy kis pénzt is vittem nekik. Egyszer meglátogattam egy asszonyt egyik éjjel, és ő egy ilyen idősek otthonában volt, és azt mondta az egyik gondozó, hogy biztos alszik, de majd biztos felébred, mert tudja, hogy jövök. Oda mentem hozzá, megfogtam a kezét. A nevén szólítottam, ő felébredt, megfogta az én kezemet. Oda tette az ő szájához, és azt mondta, tudtam, hogy el fogsz jönni. Hogyan is nem tudtam volna elmenni. A gyönyörű zene is eképpen érint meg engem. Szeretett testvéreim, igazsággal, reménnyel és szeretettel teli ihletett üzeneteket hallottunk. Gondolataink őrá terelődtek, aki engesztelést végzett a bűneinkért, aki megmutatta nekünk, hogyan éljünk és hogyan imádkozzunk. És aki saját tetteivel mutatta meg a szolgálat áldásait, Urunkra és szabadítónkra, Jézus Krisztusra. Lukács könyvének 17. fejezetében azt olvassuk róla. És lőn, amikor útban van a Jeruzsálem felé, hogy ő és a Máriának és Galileának közepette méne által, és amikor egy faluba beméne, jöve elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megállának. És felemelék szavokat mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. És mikor őket látta, mondanékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg oda mennének, megtisztulának. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval. És arccal leborul az ő lábainál, hálákat adván néki. És a samáriabeli vala. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem tízen tisztulának én meg, a kilenc pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondanék ki, kelj föl és menj el, a te hited téged megtartott. Isteni beavatkozás által a leprások megmenekültek az őket fenyegető kegyetlen lassú haldoklástól, és újra lehetőséget kaptak az életre. Az egy, aki kifejezte háláját, kiérdemelte a Mester áldását, míg a hálátlan kilenc csalódást okozott neki. Testvéreim, vajon mi nem felejtünk-e köszönetet mondani az áldásainkért? Az őszinte hálaadás nem csak áldásaink felismeréséhez segít hozzá, de a mennyek ajtaját is megnyitja, és segít nekünk érezni Isten szeretetét. Szeretett barátom, Gordon B. Hinckley elnök azt mondta, ha hálásan járjátok utatokat, nem fennhéjázva, aggodalmaskodva vagy önzőn, akkor a hálaadás lelkisége kísért benneteket, ami illik is hozzátok, és megáldja az életeteket. Köszönöm, Gordon. Máté könyvében, a Bibliában is olvashatunk a hálaadásról, ez alkalommal a szabadító köszönetének kifejezéséről. Már 3 napja a pusztában volt, több mint 4000 ember követte őt és ment vele. Megsajnálta őket, mivel a 3 nap alatt egyáltalán nem ettek. Tanítványai azonban kérdőre vonták, honnét volna-e pusztában annyi kenyerünk, hogy megelégítsünk így nagy sokaságot? Sokunkhoz hasonlóan a tanítványok is csak azt látták, hogy mi nincs. És mondanékik Jézus, hány kenyeretek van? A tanítványok pedig mondának, 7, és néhány halunk. És Jézus parancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földön. És vevén a 7 kenyeret és a halakat, és hálákat adván, megtöré, és adá az ő tanítványainak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Figyeljetek fel rá, hogy a szabadító hálát adott azért, amiük volt. És ezt csoda követte. És mindnyájan evének és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat 7 teli kosárral. Mindannyian éltünk át olyan időszakokat, amikor inkább arra összpontosítottunk, hogy mi hiányzik, és nem az áldásainkra. A görög filozófus Epiktétosz azt mondta, bölcs ember az, aki nem törődik azon, hogy milyen nincs, hanem örvend azon, hogy milyen van. A hála isteni alapelv. Az Úr egy Joseph Smith prófétának adott kinyilatkoztatásában kijelentette, mondj köszönetet az Úrnak, Istenednek minden dologban, és semmiben nem sérti meg az ember Istent, vagyis senki ellen nem gerjed fel haragja, csak azok ellen, akik nem ismerik el minden dologban a kezét. A Mormon könyvében ezt a felszólítást olvassuk. Naponta hálaadásban éljetek a sok irgalomért és áldásért, amivel Isten igenis elhalmoz benneteket. Körülményeinktől függetlenül mindannyian sok mindenért hálásak lehetünk, ha megállunk egy pillanatra, és elgondolkozunk az áldásainkon. Csodálatos időszakban vagyunk itt a Földön, bár sok minden rossz ma a világban, azért sok helyén való és jó dolog is van. Vannak megmaradó házasságok, gyermekeiket szerető és értük áldozatokat hozó szülők, törődő és segítséget nyújtó barátok, valamint tanárok, akik tanítanak. Számtalan szempontból áldott az életünk. Magunkat és másokat is felemelhetjük azzal, hogy nem vagyunk hajlandóak elidőzni a negatív gondolatok világában, és hálás hozzáállást táplálunk a szívünkben. Ha a hálátlanság a legsúlyosabb bűnök közé tartozik, akkor a hálának a legnemesebb erények között a helye. Valaki azt mondta, hogy a hála nem csak a legnagyobb erény, de minden más erény szülője is. Hogyan táplálhatunk a szívünkben hálás hozzáállást? Joseph F. Smith, az egyház hatodik elnöke megválaszolta ezt. Azt mondta, a hálás ember nagyon sok mindent meglát a világban, amiért köszönetet mondhat, és nála a jó mindig többet nyom alatban, mint a rossz. A szeretet felülkerekedik a fénytelékenységen, és a világosság kiűzi életéből a sötétséget. Így folytatta, a gőg elpusztítja hálánkat, és önzést állít a helyére. Mennyivel boldogabbak vagyunk egy hálás és szerető lélek közelében, és mi nagy gonddal kellene imádságos életen keresztül hálás hozzáállást táplálnunk Isten és az emberek iránt. Smith elnök azt mondja nekünk, hogy a hála meglétének kulcsa az imádságos élet. Vajon az anyagi javak boldoggá és hálássá tesznek minket? Talán időlegesen. Mély és tartós boldogságot és hálát azonban olyan dolgok adnak, melyek pénzen nem vehetők meg. Ilyen például a családunk, az evangélium, a barátok, az egészség, képességeink és a körülöttünk élőktől kapott szeretet. Sajnos ezek azon dolgok közé tartoznak, amelyeket sokszor természetesnek veszünk. Az angol szerző Aldous Huxley azt írta, a legtöbb emberi lény majdnem a végtelenségig képes rá, hogy természetesnek vegye a dolgokat. Gyakran pontosan azokat az embereket vesszük természetesnek, akik leginkább megérdemlik a hálánkat. Ne várjunk hálánk kifejezésével addig, amíg túl késő lesz. Elveszített szeretteiről beszélve egy asszony így fejezte ki megbánását, idézem. Emlékszem azokra a boldog időkre, és gyakran azt kívánom, hogy bárcsak a halottak fülébe súghatnám a köszönetet, amely kiárt nekik az életben, de nem igen kapták meg. Szeretteink elvesztése szinte elkerülhetetlenül mindig némi megbánást ébreszt a szívünkben. Csökkentsük ennek érzését, amennyire emberileg csak lehetséges azzal, hogy gyakran kifejezzük irántuk a szeretetünket és a hálánkat. Soha nem tudjuk, mennyire hamar lesz túl késő. Hálás szívre tehát úgy tehetünk szert, hogy köszönetet mondunk mennyei atyánknak az áldásaiért, valamint a körülöttünk lévőknek mindazért, amivel gazdagítják az életünket. Ez folyamatos, tudatos erőfeszítést igényel, legalábbis addig, amíg igazán meg nem tanultuk, és ki nem fejlesztettük a hálás hozzáállást. Gyakran hálát érzünk, és köszönetet szándékozunk mondani, de elfelejtjük megtenni, vagy egyszerűen halogatjuk azt. Valaki azt mondta, hogy a kimondatlan köszönet olyan, mint a becsomagolt, de soha át nem adott ajándék. Amikor kihívásokkal és gondokkal nézünk szembe az életünkben, gyakran nehéz az áldásainkra összpontosítani. Ám ha elég mélyre ásunk és elég szorgalmasan keresünk, érezni fogjuk és fel fogjuk ismerni, hogy mennyi mindent kaptunk. Elmesélem egy olyan család történetét, akik komoly kihívások közepette is észre tudták venni az áldásaikat. Ezt a történetet sok évvel ezelőtt olvastam, és az üzenete miatt őriztem meg. Gordon Green írta, és 50 évvel ezelőtt jelent meg egy amerikai folyóiratban. Gordon elmeséli, hogy egy kanadai gazdaságban nőtt fel, ahol testvéreivel együtt haza kellett sietniük az iskola után, míg a többi gyerek labdázott és úszni ment. Apjuk azonban megtalálta a módját, hogy hogyan hozza tudomásukra, hogy értékes a munkájuk. Ez különösen aratás idején volt igaz, amikor a család a hálaadás ünnepét tartotta, mert ezen a napon édesapjuk számba vétette velük mindazt, amiük volt. A hálaadás napjának reggelén levitte őket a pincébe, ahol a hordókba szedett alma, dézsákba rakott cékla, homokba ásott répa és rengeteg zsák krumpli, valamint borsó, kukorica, fejtett bab, lekvár, eper és más befőttek töltötték meg a polcokat. Mindent gondosan számba vétetett a gyermekekkel. Aztán kimentek a csűrbe, és megnézték, hány tonna szénájuk van, a magtárban pedig hány vék a búza. Megszámolták a teheneket, a disznókat, tyúkokat, a pulykákat és a libákat. Apjuk azt mondta, szeretné tudni, hogy állnak, de igazából azt akarta, hogy az ünnepnapján felismerjék, milyen gazdagon áldotta meg őket Isten, és mosolygott rájuk, munkájuk minden egyes órájában. Amikor végül leültek az édesanyjuk által készített lakomához, mindannyian érezték az áldásokat. Gordon azt mesélte, hogy mégis annak az évnek a hálaadás napjára emlékezett leginkább, amikor úgy tűnt, hogy semmiük sincs, amiért hálásak lehetnének. Jól indult az év, volt maradék szénájuk, sok vetőmagjuk, 4 alom malacuk, és édesapjuknak volt némi félretett pénze is, hogy egy napon megvehessenek egy bálázógépet, amiről a legtöbb gazdálkodó csak álmodni tudott. Az áramot is ebben az évben vezették be a faluba, bár hozzájuk még nem, mert nem engedhették meg maguknak. Egy este, amikor Gordon édesanyja épp nagymosást tartott, édesapjuk felváltotta őt a mosódeszkánál, és arra kérte feleségét, hogy pihenjen, és inkább kötögessen. Azt mondta, több időt töltesz mosással, mint alvással. Szerinted be kellene adnunk a derekunkat és bevezetni az áramot? Bár édesanyámat felvillanyozta ennek lehetősége, egy-két könycseppet azért hullatott annak gondolatán, hogy a bálázógépet nem fogják megvenni. Így hát ebben az évben hozzájuk is kivitték a villanyvezetéket. Vettek egy mosógépet, igaz nem valami tetszetőset, ami aztán egész nap magától dolgozott, valamint villanykörtéket, melyek a mennyezetől lelógva, ragyogva himbáloztak. Nem kellett már olajjal felkölteni a lámpásokat, nem kellett kanócot vágni, kormos kémény pucolni. A lámpások szép csendben felkerültek a padlásra. Az áram bevezetése azonban szinte az utolsó jó dolog volt abban az évben. Amikor a termés elkezdett kihajtani, beállt az esőzés. Mire a víz visszavonult, sehol nem maradt növény. Újból vetettek, de a további esőzések a földbe verték a termést. A krumpliuk megrohadt a sárban. Nagyon olcsón, mert mindenki erre kényszerült, eladtak néhány tehenet, eladták minden malacukat és egyéb olyan haszonállataikat, amelyeket egyébként megtartottak volna. Az aratás ebben az évben egy parcella fehérrépából állt, mely valahogy kibírta a viharokat. Aztán eljött a hálaadás ünnepe. Édesanyjuk ezt mondta, talán idén ki kellene hagynunk, még egy libánk sem maradt. Hálaadás reggelén azonban Gordon édesapja beállított egy mezei nyúllal, és arra kérte a feleségét, hogy főzze meg. Vonakodva hozzálátott, jelezve, hogy ezt az öreg fickót jó sokáig kell majd főzni. Amikor végül néhány megmaradt fehérrépával együtt az asztalra került, a gyerekek nem voltak hajlandóak enni belőle. Gordon édesanyja sírva fakadt. mire édesapja különös dolgot tett. Felment a padlásra, fogott egy olajlámpát, lehozta az asztalra, és meggyújtotta. Megkérte a gyerekeket, hogy kapcsolják le a lámpákat. Amikor már csak az olajlámpás égett, alig hitték el, hogy korábban ilyen sötét volt náluk. El sem tudták képzelni, hogyan láttak valamit is az áram bevezetésével feltett lámpák ragyogó világossága nélkül. Megáldották az ételt, és mindenki hozzálátott. A vacsora végeztével csendben üldögéltek még. Gordon így írt erről. A régi lámpás szerény homályánál újra tisztán láttunk. Finom vacsora volt. A mezei nyúl íze olyan volt, akár a pulykájé, és a fehér répa puhább volt minden korábbinál. Otthonunk annak minden hiányával gazdagnak tűnt számunkra. Testvéreim, a hála kifejezése udvarias és tiszteletreméltó. A hálát kifejező tett nagylelkű és nemes. Ha azonban úgy élünk, hogy hála van a szívünkben, azzal a mennyeket érintjük meg. Beszédem végére érve ma délelőtt azért imádkozom, hogy mindamellett, amiért hálásak vagyunk, mutassuk ki mindig hálánkat, Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus iránt. Dicső evangéliuma választ ad az élet legnagyobb kérdéseire. Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? Hová megy a lelkünk, amikor meghalunk? Az evangélium az isteni igazság világosságát hozza el a sötétben élőkhöz. Ő megtanította nekünk, hogyan imádkozzunk, megtanította nekünk, hogyan éljünk, megtanította nekünk, hogyan halljunk meg. Élete a szeretet öröksége. Meggyógyította a betegeket, felemelte az elesetteket, megszabadította a bűnöseket. Végül egyedül maradt. Az apostolok némelyike kétkedett, egyikük elárulta őt, a római katonák átszúrták az oldalát, a dühös csőcselék életét vette. Mégis máig halljuk a Golgota hegyéről irgalmas szavait. Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ki volt a bánatok e férfia, gyötrelmek ismerője? Ki a dicsőség e királya, az urak ura? Ő a mesterünk, ő a szabadítónk, ő Isten fia, ő a szabadalásunk szerzője.
He instructs, go, do thou likewise. He pleads, keep my commandments. Let us follow him.
Kövessük hát őt. Kövessük a példáját. Engedelmeskedjünk szavainak. Ezt téve a hála isteni ajándékát adjuk neki. Őszintén, szívemből imádkozom azért, hogy tükröződjön saját, személyes életünkben a hála csodálatos erénye. Járja át lelkünket most és mindörökké. Jézus Krisztus szent nevében, szabadítónk szent nevében. Amen.
Our dear and kind Heavenly Father,
drága kedves mennyei atyánk, az ülés végén hálás szívvel köszönjük meg neked a nagyon sok áldást, amit kapunk tőled. Nagyon hálásak vagyunk a visszaállított evangéliumért és a családrinkért. És hálásak vagyunk az élő prófétáért. A 12 apostolért, és kérünk, hogy áld meg őket. Atyánk, most, hogy elmegyünk innen, kérünk téged, áld meg bennünket a lelkeddel, hogy hajlandóak legyünk megtenni mindazt, ami jó, és ezért imádkoztunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 180th.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 180. félévi általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélküli tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.